Továbbra is Sólyom László köztársasági elnök, az Inforádió vendége, és most külpolitikáról fogunk beszélni. A magyar külpolitikának egy jelentős eseménye volt, hogy az ország csatlakozott a schengeni övezethez, ami a határon túli magyarokat nagyon sokféleképpen érinti, hiszen nagyon sokféle helyzetben lévő magyarság él a határon túl. Ön szerint mi a magyar politikának most ebben az új helyzetben a feladata a határon túli magyarsággal kapcsolatban?
Először is azt akarom leszögezni, hogy a schengeni határnyitás következményei rendkívül pozitívak kellenek, hogy legyenek a szlovákiai és szlovéniai magyarság számára. Jó, tegyük hozzá Burgenlandot is, bár ott nagyon pici a szórvány. Ugyanakkor egy pillanatig nem szabad szelről tévesztenünk, hogy maradt két olyan ország, amelyek még messze vannak attól, hogy sőt, Ukrajna tekintve nem is valószínű, hogy az én életemben a schengeni határokon belőle kerüljenek. A romániai magyarságnak megvan a kilátása, hogy előbb-utóbb bekerülnek a horvátok szintén, tehát marad a délvidék és marad Ukrajna, ahol nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát semmiképpen nem szabad azt megengedni, hogy a határon túli nemzetészek közül ez a kettő hátrányosabb helyzetbe kerüljön. Ukrajnával kapcsolatban voltak éppen az Unióban úttörő módon sikerült megkötni a kishatárforgalmi egyezményeket, amelyeket az ottani magyarság, mint ezt tapasztaltam, két héttel ezelőtt voltam Ukrajnában, pozitíven vett, tudnak vele élni, és azt is tudják, hogy ennél többet pillanatilag nem nagyon tudunk elérni, tehát hogyha őket technikailag is könnyen át tudjuk engedni a határon, nem csak a papírjaik lesz meg, akkor voltak éppen a velük való az a körülményekhez képest megoldott. A délvidékieknél az a helyzet, hogy ők egyrészt elutasították a hasonló kis határforgalmi egyezményt, mondván, hogy ez meg több hátránya lenne, mint előnye őrájuk nézve. Én pedig megígértem nekik már jóval korábban, hogy támogatom azt a követelésüket, hogy kaphassanak magyarországi letelepedés nélkül magyar állampolgárságot. Ezt az ígéretemet tartom. Tárgyaltam az érintett ottani államelnökökkel, tehát mint Tadics elnök, aki szerencsére továbbra is 5 évig elnök lesz, tárgyaltam a szerb miniszterelnökkel is, tárgyaltam a horvát elnökkel is. Maga Tadics elnök jelentette be Szabadkán, hogy ezzel a megoldással ő teljes szívvel egyetért. Tehát voltak éppen most csak a magyar részen múlik, hogy hajlandók volnánk-e ezt a kedvezményt megadni.
És hogyan látja a magyar részt?
A magyar részen én úgy látom, hogy ezt az álláspontot én szilárdan képviselem. Tudok arról, hogy az országgyűlés készül ötpárti egyeztetést kezdeményezni erről a témáról. Ennyit tudok. Ezzel szemben azt lehet felhozni, hogy Szerbia előbb-utóbb meg fogja kapni a vízummentességet, de hát én úgy látom, hogy az nem a közeljövőben lesz. Tehát addig is ez mindenképpen megoldás a délvidéki magyaroknak, és én nem látom olyan hátrányait, hogy ezt ne lehetne egy kétoldalú egyezményre igen gyorsan és egy magyar törvénymódosítással megoldani.
Most haladva a schengeni szabályokon, ön szerint milyen feladatai vannak a magyar politikának, akár kulturálisan, akár egyéb más területeken, hogy a magyar közösséget a Kárpát-medencében összetartsa?
Az elnökségem egyik programja volt ez a egységes magyar nemzet képviselete, úgy értem, nem politikai képviselete, hanem azt a koncepciót képviselni, hogy a magyar nemzet, mint kulturális nemzet, mint egy történelmileg kialakult identitás megmaradjon. Ez nem kötődik a mindenkori államhatárokhoz, viszont attól függ, hogy van-e ebbe a közösségbe valóban közös akarat arra, hogy tovább vigye azt az együttműködést, amit a történelmből örökségül kaptunk. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországnak fel kell adni egyrészt azokat az illúziókat, és sokszor még a Trianon utáni időkből, a 20-as, 30-as évekből táplálkozó illúziókat, hogy itt politikai egység teremthető meg. Világosan kell látni az illető nemzetrészek és az általuk lakott területek történetét is. Tehát kell tudni azt, hogy Erdélyben már a 18. században román többség volt, csak azért ezt nem nagyon tudják. Kell tudni, hogy melyek voltak a Tótvármegyék, amelyek mindig is ezen a népen szerepeltek már a 16. században, és nem voltak magyar lakta vidékek. Tudni kell, hogy hogyan változott a nyelvhatár akár a 18. 19. században. Sok minden kell ahhoz tudni, az ember elfoglatlanul, reálisan és ugyanakkor optimistán szemléje az, hogy az a nagy rész kompakt magyarság, a szórványok, a székelyföld, ez identitását tekintve, tudatát tekintve és a jövő alapegységes maradjon. Ez azt is számításba kell vennünk, hogy ez nem úgy képzelhető el, hogy majd Budapestről irányítjuk őket, és lesz egy ilyen központosítás. Ezt csak úgy lehet elképzelni, hogy most már a magyarság többfajta társadalomra oszlott, többfajta központtal, amelyeknek megvan a saját, akár politikai kultúrájuk is. Hogyha valaki Kolozsváról vagy Marosvásárhelyről politizál, annak alkalmazkodni kell a bukaresti stílushoz és az ottani módihoz. Más Szlovákiában mindenhol más. Tehát tiszteletben kell tartani az ő önrendelkezésüket, tiszteletben kell tartani a saját nehézségeiket. Az anyaországból ki tudja elképzelni, hogy milyen kisebbségben élni, és milyen kihívás ez a kettős tudat. Ahogy ugye most a Csángó Bával kapcsolatban mondta valaki, hogy kettős tudat, kettős félelem. Ezek nagyon bonyolult és nehéz kérdések, nem kell azt képzelni, hogy mi, akik itthon meg vagyunk magunkba zárkózva, pontosan tudjuk, tehát meg kell ismerni, hogy mi a helyzet. Ezért rendezem itt ezeket a konferenciát az elnöki hivatalban, most már 5. tartunk, ahol az ottani civilek jönnek és információkat adnak. Mindezt tekintetbe véve azonban meg kell tervezni a jövőt, és ezt nem látom, hiába vannak különféle ugye, kormányzati elképzelések, nem világos előttem, hogy hogy kihagyjuk ezt a plurális, központú, de mégis együttműködő, és mindenképpen egységes jövőt építő magyar nemzetet. Amit lehet, én hozzájárulok a konferenciáimmal, hozzájárulok a határon túli útjaimmal, amelyet eddig is gyakran tettem, és folytatni fogom. És hát nagyon remélem, hogy azért itt akár a magyar közhangulat, vagy a szemlélet is, és mindenképpen a politikusok szemlélete is változni fog az elnökségem végére.
A magyar külpolitikában talán a legtöbb bizonytalanság vagy vita az Oroszországgal kapcsolatos viszonyt érinti. Itt sokan azt mondják, hogy le kell számolni azzal az elavult gondolattól, hogy Magyarország valamiféle összekötő kapocs a Nyugat és Oroszország között. Mások azt mondják, hogy ez egy nagyon fontos jövőkülpolitikának. Ön hogyan gondolkodik erről, és mit gondol Oroszországnak hát az utóbbi években tapasztalható erőteljesebb szerzési kísérleteiről a térségben?
Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Oroszország építi a pozícióját, teljesen nyilvánvaló, hogy Európával szemben mindenképpen, mint alapvető nyersanyagforrásnak és nyersanyagszállítónak, de ugyanúgy is, mint katonai nagyhatalomnak, úgyis, mint a világpolitikai szereplőnek, úgyis, mint vétójoggal szereplő biztonsági tanácsnak, mindenképpen óriási súlya van, és az nevetséges lenne, hogyha úgy csinálnánk, hogy nem veszünk róla tudomást. Ugyanakkor az Európai Unió tagjaként kell az Oroszországhoz való viszonyról is gondolkodnunk, és voltak éppen, amin nekünk dolgozni kell, az nem az, hogy Magyarország és Oroszország két oldalú viszonya elsősorban milyen, hanem az Unió milyen helyet foglal a nagyhatalmak között, tehát akár az Amerikához való viszonyban, akár az Oroszországhoz, akár Kínához való viszonyban. Itt most már nekünk uniós tagállamként
kell. Nem híd, hanem hídfőállás, mondjuk meg
megszerű. Én nem szeretem ezeket, se a kompot, se a hidat, és látom ezeket a vízes hasonlatokat. Mi itt vagyunk meglehetősen leholgonyozva a Kárpát-medencébe, és itt is maradunk, és voltak éppen nagyon józanul, pragmatikus alapon, és tekintetbe véve az új szövetesi kötöttségünket kell ezekkel a kérdésekkel foglalkoznunk.
Ön 2006. decemberében az Inforádióban azt nyilatkozta, hogy azért vállaltam el az elnökséget, ezt a pozíciót, mert úgy gondoltam, hogy szükség van frissítésre a magyar politikára, ami teljesen párt szempontú, napi érdekű politizálásnál messzebbre mutat. Ön szerint sikerült ezt az elmúlt években elérni? Mi a mérlege?
Nem szívesen értékelném a saját 2,5 évemet, noha meg kell mondanom, hogy én folyamatosan gondolkodom arról, amit csinálok, és igyekszem reflektálni állandóan az összes megnyilatkozásomra. Mondhatnám, lelkismeret vizsgálatot tartok folyamatosan, és valóban elérkeztünk a fél időre. én azt hiszem, hogy az talán nem szerintelenség kijelenteni, hogy minden erő kénytelen volt elfogadni, hogy az elnök nem kötődik az egyik párthoz sem, vagy a párt holdudvarába sem tartozik, és noha ez volt ugye a két éven keresztül az egyik legszervetődő törekvése a pártoknak is, és a hozzájuk kapcsolódó médiáknak is, hogy mindenképpen besorolják az elnököt ide vagy oda. Most már aki mondja, azt sem hiszi. Úgyhogy ez eredmény, hogy mit tehet az elnök, az elnöknek állandóan szembesülnie kell a saját alkotmányos lehetőségeivel és korlátaival. Tehát itt kézzelfogható azonnali eredményeket várni valószínű illúzió lenne. Hogyha vannak apró változások, ami a trendet megváltoztatja, akár gondolkodásban, akár alkotmányos szokásokban, például ombudsmanok osztása. Ezt én sikernek tartom, noha még tűnvesz jövő héten ombudsman választás. Mégis azt hiszem, hogy az a gyakorlat, hogy a független intézmények betöltői valóban a pártoktól függetlenül és ne párt alkuk során kerüljenek oda, hanem első, akkor át fognak menni második próbálkozásra. Ezt mindenképpen eredménynek tartom.
Ezt olyan eredménynek látja, ami már az, hogy nem egyeztet az elnök, hiszen ez a jogköreiben ott van, ami öntől függetlenül is tovább fog élni, tehát akárki ebben a pozícióban önt követi, ezt a mintát követni fogja?
Itt nem a negatívumban van a hangsúly, hogy nem egyeztek. Itt azon van a hangsúly, hogy élek az alkotmányos lehetőségeimmel, és hogy megtörtem azt a gyakorlatot, hogy a pártok mondják, hogy én ezt szeretném, én meg ezt szeretném, és akkor az ő jelölésükben a párthűség az elsőleges szempont, és az, hogy az illető szakmailag alkalmas-e, az mindig eltörpül, főleg, hogy a két jelölt is van, és akkor én a tiédet megszavazom, mert nem is érdekel a minőség, én a tiédet megszavazom, és ez voltak éppen magának az intézménynek, amit be akarnak tölteni, válik a kárára. Én nem szeretnék példákat mondani ellen, ha tudnék. És hogyha hát most meg, és olyan emberek kerülnek, akiket elfogad a parlament, hiszen ők szavazzák meg, és megvan a lehetőségük, ezt szeretném hangsúlyozni, kifejteni az összes ellenérvüket, csak hogy nyilvánosan. Azért vannak a bizottsági meghallgatások, azért van maga a parlamenti vitája ennek, hogyha valami kifogásuk van, akkor ott ezt előadhatják. Ez nekem is kockázat persze, hogy jót kell jelölnöm. De meg vagyok nyugodva, hogy az összes jelöltem megállta volna a próbát, akkor is, hogyha őket biztosította a parlament.
De lesznek olyan pozíciók, amelyekkel kapcsolatban viszont egyeztetnie kell, például az ORTT elnökének, a mandátumú ORTT elnökének esetében. Így ekkor van. Itt egyeztetni fogunk.
Így van, utána ez egy olyan hatáskör, ahol osztott a jelölés. Le fogok ülni a miniszterelnök úrral itt ebben a teremben, és fogunk egyeztetni, magától értetődik. Mert így van szabályozva, ott azonban nem kell egyeztetnem, sőt, káros lenne, nagyon fontos, káros lenne szerintem az egész alkotmányos rendszer működésére, ha egyeztetnék, ott nem fogok egyeztetni. És vállalom a következményeit, vállalnia kell azoknak is, akiket én fölkérek. Ez az első szó mindig, hogy tudja, hogy nem egyeztetünk, beszéljünk-e tovább az ő jelöléséről.
Említette, hogy nagyjából most tart a fél időnél. Mi az elnöki ciklusának második felére az a néhány legfontosabb kérdés, amivel szeretne foglalkozni, és mondjuk szeretné, hogyha eredményként tudná elkönyvelni a végén?
Hát, mint Arany János mondta, hogy hol mit kezdtem, abba véget. Tehát végig akarom vinni ezeket a programokat, a zöld programokat, a határon túli nemzetészekkel kapcsolatos programot. Továbbra is nagyon fontos, hogy ragaszkodjak az alkotmányossághoz minden kérdésben, és ne engedjek a legkisebb engedményt sem. Ami már elkezdődött, és nem volt eredetileg betervezve, de úgy látom, hogy annyira alapvető társadalmi probléma, ez a cigányságnak az ügye. Eddig volt néhány szimbolikus aktus a cigány értelmiségiek meghívása, cigányok meglátogatása kint a terepen. Több helyen eleget tettem meghívásoknak. Közeljövőben van szintén cigány értelmiségi tanácskodás. Tehát ezt én szeretném behozni a köztudatba, hiszen úgy látom, hogy ez egy robbanásveszélyes, rendkívül súlyos társadalmi probléma, amit nem lehet megoldani se azzal, hogyha doktrinér módon hangoztatunk bizonyos liberális elveket. Nyilván nem lehet megoldani magyar gárda módon, hanem ezt egy nagy átgondolt és a cigányokkal egyeztetett programmal lehet elsősorban iskoláztatás és munkahelyteremtés. Révén alapvető érdeke mind a cigányságnak, mind a magyar társadalomnak.
Elnök úr, köszönjük a beszélgetést. Az elmúlt egy órában Sólyom László köztársasági elnököt hallották, a beszélgetést felvételről közvetítettük.